Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, a 15. fejezet első három versét, illetve a 11-től a fejezet végéig. A vámszedők és a bűnösök mindjárt igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zugolottak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta: az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseik közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt, mire a szolga így felelt: a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának: látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szedtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecsked gidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott.
Jöjjetek, legyünk egyek hálaadásban, Isten magasztalásában és bűneink megvallásában fennállva imádkozzunk. Dicsérünk téged, mennyei atyánk, akit az Úr Jézus Krisztus, a te fiad úgy jelentett ki nekünk, mint egy visszafogadó atyát. Egy olyan atyát, egy olyan Istent, aki kész és képes arra, hogy magához ölelje, hogy visszafogadja mindazokat a hűtlenné lett, tékozló gyermekeket, akik a saját útjaikon járva eljutottak oda, hogy tarthatatlan ez a helyzet. Dicsőítünk téged, hogy te nem felhánytorgatsz dolgokat, nem szemünkre hánysz, hanem egyszerűen csak tárt karokkal fogadsz. És azt is tudjuk, atyánk, hogy mindez nem magától értetődő, nem egyszerű és nem olcsó a te részedről. Dicsőítünk téged az Úr Jézus Krisztusért, a te fiadért. Azért, hogy az ára, hogy bennünket elveszett gyermekeket te a szent és tökéletes Isten visszafogadj, az volt, hogy a te fiad Jézus élte át a te elutasításodat. Köszönjük, Úr Jézus, hogy értünk mentél a halálba, hogy értünk helyettünk hordoztad el a fájdalmat, a büntetést, a gyalázatot, a megalázottságot, a halált, hogy megszerezd számunkra feltámadásoddal azt a szabadságot, azt a lehetőséget, azt az utat, hogy mi bármikor visszajöjjünk az Atyához. Mennyei Atyánk, azt is tudjuk, hogy ez a történet, ez bizonyos értelemben nem egyszerű a mi életünkben, mert oly sokszor mentünk el tőled, miután visszajöttünk és fogadkoztunk, hogy de jó te nálad, a te közelségedben, szeretetedben, aztán újra és újra elmentünk és jártunk a magunk útjait, hogy aztán újra és újra körülvegyen a fájdalom, a nyomorúság, a céltalanság. És így jövünk hozzád a mai napon is, Urunk, a tékozló fiú, a történetbeli fiatal fiú szavaival. Atyánk, vétkeztünk az ég ellen, és vétkeztünk te ellened. És köszönjük, hogy bármi is legyen az, amit most konkrétan megvallunk. Bűnként eléd hozunk, ami miatt megszomorodtunk és megkeseredtünk. Te megbocsátasz. Köszönjük, hogy van hatalmad eltörölni mindazt a rosszat, ami belőlünk kijött és kárt okozott. Bocsásd meg, hogy nem téged imádtunk és kerestünk. Bocsásd meg a sok hiába való beszédet, amellyel másokról rosszat mondtunk. Bocsásd meg szívünknek minden keserűségét, neheztelését vagy gyűlöletét azok iránt, akik megbántottak. Bocsásd meg makacs kemény fejűségünket, hogy nem voltunk készek megbocsátani. Bocsáss meg nekünk minden tisztátalanságot, akár anyagi értelemben jártunk hamis utakon, és visszaéltünk a pénzzel, akár szexuális értelemben szennyeztük be magunkat, és léptük át a te törvényedet bármilyen módon. Kérünk téged, hogy bocsásd meg, és köszönjük, hogy hatalmad van. Nem csak megbocsátani, hanem Jézus Krisztusban szabaddá tenni minket. Minden hiába valóságtól, minden céltalan úttól, minden titoktól, amit az életünkben tartottunk. Úr Jézus, a te világosságodra jövünk. És kérünk, hogy szent lelkedet most áraszt ki ránk. Tegyél a mi szívünkben bizonyságot arról, hogy te valóban nem tekintesz a mi vétkeinkre soha többé, hogy te valóban szeretettel fogadsz vissza magadhoz. Ad nekünk szent lelkedet, hogy meghalljuk ma a te üzenetedet, és őszintén szembenézünk azzal, amit mondasz. Könyörülj rajtunk, hogy legyen te tőled való fülünk, szemünk, és általad meglágyított szívünk, hogy igent mondjunk arra, amit te rólunk mondasz. Ad nekünk szent lelkedet, hogy az úrvacsorai közösségben valóban te veled legyünk egyek, Úr Jézus Krisztus, és egymással, mint megbékélt néped. Ad nekünk szent lelkedet, hogy valóban a te erőddel legyünk jelen ebben a világban, ebben az országban. Így kérünk, és így fogadunk most téged. Köszönjük, hogy itt vagy. Köszönjük, hogy leszállsz ránk szent lelkeddel. Köszönjük, hogy igazságod és világosságod. Köszönjük, hogy ma is hűséges vagy, és nem vetsz el bennünket. Tiéd legyen ezért minden dicsőség, dicséret, tisztesség és hálaadás. Amen. Hirdetem nektek a ti bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk és Istenünk mindannyiunknak, akik bizalmunkat az Úr Jézus Krisztusba vetjük. Amen. Istenek igéjét a Jelenések könyvéből olvasom, a 2. fejezet 1. versét. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 arany gyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság. Terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. János apostol egy kopár kis földközi tengeri szigeten, Patmoszon van, számüzetésben. Ahogy maga mondja a könyv elején, a Jézushoz szóló bizonyságtételért, az Isten igéjének a hirdetéséért van ez, ő csak számüzetésben és nem mártíriumban részesült. Mindez valamikor az első század végén, a 80-as évek vége felé, a 90-es évek elején történhet, 30-40 évvel vagyunk Pál apostol missziói útjai után. A kisázsiai 7 gyülekezet, akiknek Jézus János látomásain keresztül üzeneteket, leveleket küld, 30-40 éves gyülekezetek, közösségek lehetnek. Mindegyik gyülekezet más és más üzenetet kap Jézustól, különböző problémákkal néznek szembe, de mégis ezek a különböző kihívások valamilyen módon egy nagyobb helyzethez tartoznak. Amivel mindannyian szembenéznek valamilyen módon, az a Domitianus császár uralkodása alatt birodalmi szintre emelkedő keresztyénüldözés, ezzel együtt a hamis tanítás, amely különböző módon terjed, és az ehhez kapcsolódó hamis, az az erkölcstelen élet. Az efézusi gyülekezet, mint Kis-Ázsia egyik legnagyobb városának a gyülekezete meghatározó, a többi között is. Pál apostol szolgált itt, vagy alapította a 3. missziói útján, hosszú időt, 2 évet is töltött Efézusban. És utána Timóteust hagyta maga után vezetőnek, amikor a bibliaolvasó kalauzban a Timóteushoz írt leveleket olvastuk, akkor azt olvassuk, hogy az idős Pál bátorítja Timóteust, mint az efézusi gyülekezet vezetőjét. Majd pedig a korai hagyomány szerint János lett, az idős János lett a gyülekezet vezetője. Az idős János, akiről az a kép maradt meg az idős korában, és ez az első jánosi levélhez kapcsolódik, hogy kihozták öreg korába az öreg János, letették a gyülekezet elé, hogy szóljon valamit, és csak azt mondta, hogy gyermekeim, szeressétek egymást. Fiacskáim, szeressétek egymást. Ez az üzenet, amit most olvastunk, ez egy megfáradt gyülekezetnek szól, és ez a megfáradás az első szeretet gondolata körül bontakozik ki. Akármi is legyen az az első szeretet, amit Jézus számon kér, az biztos, hogy vágyunk rá a legtöbben. Erős érzést, belső megindultságot, istenes élményt érzékelünk a kifejezés mögött. Első szeretet. És akár ismerjük, hogy mi ez, vagy ismerni véljük, mert átéltük, hogy milyen volt, amikor első szeretetben voltunk az Úrral, és visszavágyjuk. De az is lehet, hogy nem ismerjük. Hogy van egy kép bennünk, hogy milyen lehet az az igazi első szeretet, lobogó szeretet Isten iránt, de azt mondjuk, hogy én ezt még soha nem éltem át, de akkor meg ezért vágyunk rá. Tehát valamilyen módon a legtöbben vágyjuk. És ott van bennünk egy olyan gondolat is, hogy az igazi keresztény, az biztosan a jó keresztény, az ideális keresztény, amit nem én vagyok, de ami ennek lenni kéne, az elgondolásom szerint, az bizonyosan magába hordozza az első szeretet tüzét, és ég benne ez. És mivel azt gondoljuk, hogy az érzéseink beszélnek igazi, legvalóságosabb lényünkről, állapotunkról, ezért nagyon felértékelődik számára az első szeretetnek ez a tapasztalata. Mert és ez nagyon fontos most. A mai kor, amiben élünk, egy olyan korban élünk, ahol az érzés, az érzelem, az átélés, az élmény, ami igazán nem csak fontos, hanem amiről azt mondjuk, hogy ami igazán valóságos. Ha valami igazán a miénk, az élmény, az átélés, az tapasztalat. És éppen ezért egy olyan korban élünk, amikor ehhez igazodva, akkor tartanak minket hiteles embernek, ha az élményeink, a tapasztalataink, az érzéseink szerint cselekszünk. Sőt, mi magunk akkor tartjuk hitelesnek magunkat, amikor az átélésünkből élünk. És ezért most azt mondjuk, ide hát az első szeretetet. Ide hát ezt az igazi Isten élményt. Ide hát ezt a lobogást és ezt a tüzet. Mert ha nem így van, hogy lennék hiteles Jézus követő? Éppen ezért vágyjuk vissza, vagy éppen ezért gondoljuk, ha még nem kóstoltuk, hogy ilyennek kell lenni, valahol ott van, és vágyunk rá, hát ha egyszer betör az életünkbe. Ebben a helyzetben szeretnék az ige alapján három szóról, mondatról beszélni, ami az első szeretet kérdését járja körül. Az első egy vigasztaló szó, a második egy bennünket megháborgató szó, és a harmadik egy olyan szó, amely úgy tűnik, hogy lehetetlent kér. A vigasztaló szava Jézusnak így hangzik a gyülekezet, az efézusi gyülekezet számára: tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket, majd újra mondja: tudom, hogy van benned álhatatosság, hogy terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. És ez vigasztaló. Amikor valakiért az élet bármilyen helyzetében, amikor valakiért húzod az igát, kitartóan küszködve, nem feladva, pedig ez a feladat, ez nehéz, amikor valakiért vállalod a konfliktusokat, az áldozatokat, a hátratételt, amikor egy ilyen élethelyzetben eltelnek hetek, hónapok, évek, és egyszer csak valahogy ez az illető a tudtodra adja, hogy figyelj, én mindenről tudok, amit csinálsz. Én nem feledkeztem meg rólad. Én tudom, hogy mit csinálsz, hogy ez milyen energia neked, hogy milyen nehéz, hogy mennyire nehéz volt újra és újra tenni magadat, és mégis megtetted. És akkor azt mondja az, akiért ezt teszed, hogy én ezt tudom, akkor az nagyon-nagyon jól esik. Hogy az megmelengíti a szívünket. Elismerés, dicséretet jelent. Hiszen ilyen helyzetben sokszor abban találjuk magunkat, hogy már azt sem tudjuk, hogy érdekel-e még valakit a mi munkánk, a kitartásunk, az elszántságunk. Édesanyák, akik küzdenek a gyerekeikért, beletesznek mindent, és a legtöbbször esetleg nem sokat kapnak ebből vissza. És ha véletlenül valami történik, és ez a gyermek azt mondja, hogy két kevésbé kedves szó között egyszer csak, hogy figyelj, igazából én tudom, hogy mi mindent fáradoztál értem, és mi mindent teszel értem, az nagyon-nagyon jól esik. És valami hasonlót élnek át a gyülekezet tagjai, amikor hallják Jézusnak a szavait, amikor felolvassák Jézusnak ezeket a szavait nekik. Egyszer csak úgy érzik, hogy hát tényleg nem hiába fáradoztunk Jézus nevéért. Kitartottak Jézus mellett egy olyan városban, ahol az efézusi Diana vagy Artemis tisztelői évtizedekkel korábban, Pál apostol korában, amikor hirdette ott az evangéliumot, egy zavargást robbantottak ki. Kis-Ázsiában meghatározó volt az a mondjuk egy pogány kultusz, ami Diannának vagy Artemisnek a nevéhez kötődik. És ez nem csak egy vallásos kultusz, hanem ebből él a városnak egy jelentős része. Tudjuk az abcselből, hogy eladják a különböző kis báványszobrokat, és az egész kézművesipar, a céhek erre épülnek. És egy ilyen városban élnek, most már 30-40 évvel később, nem is az első keresztények, hanem a gyermekeik, meg a gyermekek gyermekei talán, egy második, harmadik generációs gyülekezet. És Jézus azt mondja, hogy tudom, hogy mivel jár ez. Én tudom, hogy milyen az, hogy a többség, a város többsége megved benneteket. És ti mégis kitartotok. És bibliázók szerint ez az egész helyzet, ez avval is együtt jár, hogy bizonyos értelemben anyagi hátrányokat is szenvednek Jézusért. Ismerem. Miközben Domitianus császár alatt birodalmi szintre emelkedik a keresztyénüldözés, és ennek az árnyékában élnek, és mégis kitartanak, és hűségesek. És Jézus azt mondja, tudom, hogy hűségesek vagytok. Sőt, azt is elismeri Jézus, és ez nagyon jól esik nekik, hogy az iránta való hűségben úgy is megálltak, hogy volt erejük szembeszállni a hamis tanítókkal. Meg kellett harcolniuk a közösségükbe befuralkodó, a Jézusról szóló hitvallást aláásó, megmásító, másokat is megfertőző hamis tanítókkal, az úgynevezett nikolaitákkal. Meg kellett vizsgálniuk, hogy amit ők mondanak, az igaz-e vagy nem. Ahogy ők élnek, az igaz-e vagy nem. És egyedül Jézusért és Jézus igazságért áért vállalták velük az összeütközést. Ha bejön egy hamis tanítás egy gyülekezetbe, az nem csak abból áll, hogy ez nem igaz, ott emberekkel kell konfliktust vállalni. És ők vállalták, és talán szerettek embereket, akik megfertőződtek ettől a hamis tanítástól, és akiket szerettek, egy ponton azt kellett mondani, nem tudunk veletek együtt menni Jézus nevében ezen az úton. Konfliktus, áldozat, fájdalom, egyedül Jézus igazságáért. De megtették. És Jézus most azt mondja, tudom, tudom. Jézus azt mondja, tudom, hogy kitartottál. Ezt mondja neked, ha ilyen helyzetben vagy valamilyen értelemben az életben, tudom, hogy hűséges maradtál. Ismerem a fáradozásaidat. Ismerem azokat a konfliktusokat, mondja Jézus nekünk, amit érte vállaltunk. Ismerem az irántam való hűség következtében fellépő meg nem értettséget. Tudom, hogy milyen érzés, amikor valaki, aki szeret, akit szeretsz a családban, valami olyan megjegyzést tesz rád, pontosan a Jézus követésed miatt, ami fáj, vagy egy barátod, vagy egy ismerősöd. És te mégis azt mondtad, hogy kitartasz, hűséges vagy. És Jézus azt mondja, tudom. Tudom, hogy az igazság iránti elkötelezettségből esetleg milyen hátrány származhat a munkahelyeden. Mert azt mondtad, hogy Krisztust követed, és nem mész bele abba, amit elvárnak, és tisztességtelen. Tudom. Tudom, hogyha ott állsz rászorulók vagy gyengék mellett, ha ápolod őket kitartóan és hosszú ideje, egyedül Jézus iránti hűségből és szeretetből, pedig nagyon nehéz és nagyon fárasztó. Tudom. És ez a vigasztaló szó. De a mi javunkra nincs vége itt Jézus szavának. És ezért a következő mondat, amit mond, az keményen felkavar és megháborgat. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Ah, hát nem övönalú ütés ez? Fáradoztunk, állhatatosak voltunk, kitartottunk. Az efézusi gyülekezet ragaszkodott az igazsághoz. Terheket hordozott Jézusért. És Jézusnak panasza van ellenünk, hogy hol van az első szeretet? Amilyen jól esett az első, tudom, ugyanannyira rosszul esik a második, de az a panaszom ellened. A válasz ilyenkor, hogy hát még egy elvárás? Hát nem elég, amit hordozok? És milyen elvárás? Még ez sem elég? Hordozom, hogy érted, robotolok, uram, hogy megharcolom, hogy áldatosan teszem, hogy kitartok, és akkor még tegyem ezt az első szeretet, örömével, boldogságával, könnyedségével? Számon kéred az első szeretet tüzét, lángolását, lelkesedését? Nem elég, hogy aki terheket hordoz, húzza az igát, még lelkesedjen is? Mondjuk megbántódva. De hadd mondjam, hogy Jézus nem véletlenül háborgat meg bennünket ezen a ponton. Mert ha ezt nem mondaná, benne hagyna egy olyan helyzetben, egy olyan állapotban, amely egyre több keserűségbe, egyre több boldogtalanságba, egyre elszigeteltebb életbe vezet. Mert ahol az igazság iránti ragaszkodásban nincs már jelen a szeretet, ott a szeretet nélküli igazság kifordul magából, hazugsággá lesz, végül megfojt és meggyilkol. Ahol ebben a fáradozásban, ebben a hűségben, ebben a kitartásban, ami Jézus igazsága iránti kitartás és hűség, nincs már jelen a szeretet. Ott éppen ez a hűség és éppen ez az igazság kifordul magából, hazugsággá lesz, és a végén felemészti az életedet. Ez Jézus példázatában az idősebb testvér története. Az idősebb testvér, aki otthon van az atyai háznál, miközben a fiatalabb elmegy. Az idősebb testvér, aki hűséges az atyai házhoz, húzza az igát. Sok éve szolgál az apjának kitartóan, mondja. Nem mulatja el a vagyont, mint a másik. Soha meg nem szegi az apja parancsolatait, mondja. Becsületesen fáradozik. És amikor hazajön a gyermek, a fiatalabb gyermek, akkor az igazsága lelepleződik, hogy az igazsága nem más, mint önigazság és önszeretet. Mert kiderül, hogy ez a gyermek, ez az idősebbik fiú nem szereti az apját. Ha szeretné az apját, akkor az apjával együtt örülne az elveszett és feltámadott fiatal fiú hazaérkezésén. És kiderül, hogy ez a fiú távolról sem szereti a testvérét. Mit érdekli őt, hogy mi történt vele és hazajött? Nem szereti azt a testvérét, akinek az élete szétzuhant és helyreállt. Ez a fiú nem szereti azt az Istent, aki a bűnösöket befogadja. És ezért figyeljünk, hogy milyen helyzetben mondja el Jézus ezt a példázatot. Lukács azt írja, a vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, a vámszedők és a bűnösök, a megvetettek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak, ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszük velük. Akik igazak, a farizeusok és az írástudók, a bűnösökhöz képest igazak, becsületesek, húzzák az igát, fáradoznak, álhatatosak, kitartóak, csak éppen nem szeretnek. Nincs bennük szeretet. És ezért ez a fajta hűség és kitartás és igazság, még ha a legigazabbért is van bennük, meggyilkolja, megfojtja, gúzsba köti, elpusztítja az életüket. Mert minden igazságuk végül is csak önmaguk szeretete. Mert az efézusi gyülekezet tagjai is, és mint nagyon-nagyon sok keresztény gyülekezet és keresztény ember azóta is, nyugodtan élhet abban, hogy én ezt megteszem, én kitartok, én hűséges vagyok, én igaz vagyok, és az egész nem szól másról, mint önmaga szeretetéről. Megtartom a hagyományt, de miért? Mert szeretem magamat, és elmondhatom, hogy én olyan vagyok, aki megtartom a hagyományt. Áldozatkész vagyok, de miért vagyok áldozatkész? Mert annyira jól esik elmondani és benne élni abban a szerepben, hogy én vagyok az áldozatkész. Az önsajnálat táptalaja ez. Fáradozol, húzod az igát, kitartasz, és közben nem szereted Jézust, és nem szereted a többi embert. Akkor elvesztél. És ezért az ilyen gyülekezet akármennyire is hűséges és igaz a tanításban, és kapcsolódik, kötődik Jézus igazságához, ugyanakkor örömtelen, önigazult, és ezért kritikus és ítélkező, elszigetelt a világtól, a kultúrától, amiben él, amelyet nem szeret, az ilyen gyülekezet és az ilyen keresztények megvetik azt a világot, amiben élnek, megvetik, lenézik, utálják, gyűlölik a nem keresztényeket, mert ők igazak, és mert szeretet nincs bennük. És ezért az ilyen gyülekezet, ahogy Jézus mondja, ha nem tér meg, elpusztul. Ez az igazság tehát, amit látunk, már nem Jézusé, hanem elnyomó, bántó, erőszakos és pusztító igazság. És ezért félnek sokszor minket, keresztényeket a világban, amikor ilyenek lettünk. És ezért azt mondja Jézus: tudom, hogy hűséges vagy, állatatos vagy, kitartó vagy, igaz vagy, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg benned az első szeretet. És a szeretet nincs bennem, mondja Pál apostol, semmi vagyok. És ezért lássátok meg, hogy ez a megháborító szó, ami megbánt és megsebez, ez ugyanakkor kijózanít, és a gyógyulás útjára léptet. Mert ha megmaradunk ebben az önigazságban, meghaltunk Jézus nélkül. Azt hiszük, hogy hűséges vagyunk hozzá, és közel vagyunk hozzá, közben már rég nem vele járunk, hanem meghaltunk nélküle. És itt jön harmadszor egy látszólag lehetetlent követelő szó. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Hogyan lehet megtérni az első szeretethez? Hiszen ugye az a panaszom ellened, hogy nincs meg benned az első szeretet, emlékezzél, hogy honnan estél ki, és térj meg. Ezt a kérdést veti fel Jézus szava, hogyan lehet megtérni az első szeretethez? Hiszen a problémánk éppen az, sokaknak, sokszor, hogy hiába ismertük esetleg fel valamikor az első szeretetet az életemben, az életünkben, ahogy erről beszéltem, hiába ismertük fel, hogy most hiányzik ennek a tüze, lobogása, élménye, hiába próbáltuk már valahogy felidézni, és tudjuk, hogy erre van szükségünk, hiába próbáltuk felgerjeszteni magunkban, tudjuk, hogy nem megy. Vagy aki még soha nem kóstolta és kívül áll, hiába akarta már sokszor, esetleg imádkozott érte, hogy jöjjön már belém ez a szeretet, ez a akármilyen is, amit mások arcán néha látok, és közben az történt, hogy nem megy. Hogyan térjünk meg? Hogyan kaphatunk Jézustól egy parancsot, hogy térjünk meg, ha meg megpróbáltuk, de nem megy? Nem tudjuk előidézni magunkban. Ugye arról van szó, hogy egy élményhez, egy átéléshez és egy tapasztalathoz nem lehet megtérni. Igazán hiteles élményt, különösen Isten élményt nem tudunk előállítani. Visszaemlékezhetünk, hogy milyen volt, ha volt, de ez nem ugyanaz. És ezért tűnik lehetetlen követelőnek Jézus szava. Úgy, ahogy mi ma értjük és ma olvassuk az ő szavát. Hogyan parancsolhat megtérést az első szeretethez, amikor erre vágyunk, és az a fájdalmas tapasztalatunk, hogy nem tudjuk előidézni? Annyira vágyom rá, mondhatjátok sokan. Én annyira vágyom, hogy ne csak húzzam az igát, hanem érezzem a szeretetet Isten felé, mások felé, de mit tegyek, ha nem érzem? A válasz erre a dilemmára ott kezdődik, hogy fel kell ismernünk, hogy nem az, nem kizárólag és nem elsősorban az a hiteles cselekedet, amit érzésből és tapasztalatból teszünk, hanem az, amit akaratunk döntése nyomán megcselekszünk. Nem az a hiteles cselekedet, amit a mai világ elvár, ami a pillanatnyi érzésünkből, tapasztalatunkból fakad, hanem az a hiteles cselekedet, amit az akaratunk döntése nyomán teszünk. Miért lenne igazabb, valóságosabb és hitelesebb a pillanatnyi belső vágyunkból való tett, mint egy felismert igazság, akár vágyainkkal, érzéseinkkel szembe menő akarati megcselekvése. Miért lenne valóságosabb, amit érzésből teszünk, mint amit akár az érzéseinkkel szemben tudatos döntésből, akaratból cselekszünk? Mert az első szeretethez való megtérés nem azzal kezdődik, hogy egyszer csak érzed, hanem azzal, hogy elkezded a szeretetet gyakorolni. És ha te arra vársz, mint korunk gyermeke, mert mindenhol ezt íródik belénk a posztmodern világban, hogy ha arra vársz, hogy egyszer csak átérezd és majd tenni fogod, akkor mindvégig itt ülhetsz, meg otthon ülhetsz és várhatsz. És meg az is lehet, hogy megadatik, mert Isten kegyelmes. De akkor sem ez az az út. Mert erre csak várni tudsz, de ehhez megtérni nem tudsz. Ezt kérheted. De ez nem megtérés, mert a megtérés az az akaratunkról szól. Jézus azt mondja, az a panaszom ellened, hogy elvesztetted az első, nincs meg benned az első szeretet. Emlékezzél, honnan estél ki, térj meg. Térj meg. Az nem az, hogy várom, hogy majd egyszer csak belém árad, és akkor meg lesz az első szeretet. Térj meg. Isten felé és emberek felé. Két hosszabb idézetet olvasok fel. Az első így szól. Isten felé mit jelent? Valószínűleg az egyetlen útja annak, hogy Krisztus szeretetét megismerjük az, hogy elkezdjük megmutatni. Az érzelmi ember, akit az érzékeit érő hatások oly könnyen befolyásolnak, nem ismeri ezt. Amint az elméleti ember és a szeszélyes, rapszodikus ember sem. Egyedül az a lélek ismeri, amely kitartóan keresi, hogy megmutassa Krisztus szeretetét. És ahogy Krisztus szeretete szélesedik, hosszabbodik, mélyül és magasodik rajtad keresztül, meg fogod ismerni Krisztus szeretetét, nem intellektuálisan, hanem tapasztalatilag. Ha elkezded megmutatni ezt a szeretetet, ha elkezded megélni ezt a szeretetet, ha elkezded gyakorolni Isten iránt és emberek iránt ezt a szeretetet ebben a mostani állapotban, amikor fáradt vagy, kiszáradt, önigazult, és így tovább, akkor idővel be fog költözni a szívedbe tapasztalatilag is a Krisztus szeretete. C.S. Lewis meg ezt írja, ne pazarold az idődet, hogy azzal foglalkozol, vajon szereted-e a másik embert. Tégy úgy, mintha szeretnéd. Amint megtesszük ezt, egy hatalmas titkot fedezünk fel. Amint úgy viselkedsz, mintha szeretnél valakit, mindjárt szeretni fogod. Ha megbántasz valakit, akit nem szeretsz, azt fogod találni, hogy még kevésbé szereted. Ha jót teszel vele, azt találod, hogy jobban fogod szeretni. A kérdés tehát az akaratunk. És amikor Jézus azt mondja, hogy az a panaszom ellened, hogy nincs meg benned az első szeretet, akkor senki sem mondja azt Jézusnak, Uram, itt vagyok, mióta várom már, de semmi tűz, lobogás nincs bennem. Nem erre hív megtérésre, hanem arra is abban, hogy kezd el szeretni az embereket. Kezd el gyakorolni a szeretet cselekedeteit Jézus nevében másokért. És akkor meg fogod ismerni Isten kiáradó szeretetét a szívedben. És higgyétek el, minden ellenkező állítással szemben ez nem kevésbé hiteles, valóságos és igazi cselekedet, mint ami az érzésedből fakad. Gondolj Jézusra, a kereszten. Vajon Jézus a kereszten? Nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy az odavezető úton végig azt érezte, hadd adjam már oda magamat. Tehogy is, a Gecsemáné kertben küszködik és birkózik az Isten akaratával, és azt mondja, hogy ha lehet, távozzék el tőlem ez a pohár, ez az érzése. Ez az érzése, ez van benne, nem akarok meghalni, félek és gyötrődöm. Eszem ágában nincs meghalni. Mindazáltal én azt akarom, amit te akarsz. És ezért a szeretet cselekedete, hogy megteszem az akaratodat, felmegyek a keresztre, ott maradok a kereszten, Imádkozom a bűnösökért. Elhordozom az egész világ megváltásának súlyát. És te azt mondanád, Jézus, ez nem volt hiteles. Ez nem a szívedből jött, ez nem az érzéseidből jött. Ez nem volt hiteles. Nyíljon meg a szemünk. Nem az a hiteles, amit pillanatnyilag érzünk, hanem az, amire Isten hív, és amit akár az érzéseinkkel szemben akarunk. Mert mi akarjuk Jézusért. Az első szeretethez való megtérés tehát először felismerése ennek a hiánynak, bocsánatkérés. Bocsánat, Uram, hogy tele voltam önsajnálattal, és gyönyörködtem magamban, hogy milyen módon húzom az igát, te érted. Bocsánat, nem volt bennem szeretet. Utána a szeretet cselekvése, imádság Isten felé, és a lenézettek és megvetettek szeretése, és az első szeretet tüze eljön a szívben. Ha tehát úgy vagy ma itt, hogy még nem vagy Krisztusé, és már régóta arra vágysz, hogy átéld Isten szeretetét, mert keresed őt, akkor lásd meg, hogy el kell kezdened tenned az Isten akaratát. És akkor ismered meg az ő szeretetét. Ha úgy vagy itt, hogy még nem vagy keresztény, de világéletedben azt gondoltad, hogy te mindig jó egyháztag voltál, de nem ismered a kegyelmet, a szeretetet a szívedben, akkor ismerd el az önigazságod, a fárdozásod, az önsajnálatod, hogy ez nem elég. És jöjj Jézushoz, a kereszten. Ha úgy vagy itt, hogy éppen telve vagy az Isten szeretetével, akkor az a jó hírem van, hogy nem lesz mindig így. És mégis az Isten szeret, és te szereted őt. És örülj neki, ha lángol a szívedben az ő jelenléte. És tartsd meg, de ne hidd azt, hogy most hitelesebb keresztény vagy, mint amikor majd nem fog lángolni, és szintén engedelmesnek kell lenned. És ha úgy vagy ott, mint keresztény, aki siratja a régi szép időket, amikor lángolt a szívem az Úrért, cselekedd az ő akaratát, szeresd az Isten, szeresd az embereket, és beköltözik a szívedbe az ő szeretete. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy az Úr Jézus Krisztusban veled együtt, vele együtt meghaltunk és feltámadtunk egy új életre. És köszönjük azt, hogy a keresztségben elpecsételted ezt, és a Szentlélek és a hit által egészen valóságossá tetted, hogy meghaltunk és feltámadtunk, és új életbe járunk. És köszönjük, hogy most ezt erősítetted meg bennünk, hogy levetkőzzük az óembert, hogy levetkőzzük azt az önsajnálatot, hogy mi kitartóan húzzuk az igát, de te nem figyelsz ránk, hogy levetkőzzük azt az igazságot, ami önigazságá lett, mert nincs benne szeretet. És köszönjük, hogy megadtad, hogy felöltözzük az Úr Jézus Krisztust, hogy felöltözzük a szeretetet, hogy felöltözzük azt, hogy ő benne, ő érte, és ő általa élünk. Így kérünk hát, Urunk, hogy tarts meg bennünket mindazokban az ígéretekben és fogadalmakban, amelyeket neked tettünk, hogy magunkat valóban élő áldozatként odaadva te neked járjunk és szeressünk. Különösen is adj nekünk szeretetet, és taníts meg a szeretet gyakorlásának formáira feléd és embertársaink felé. És add, Urunk, hogy legyen annyi hitünk, hogy hisszük, hogyha te neked engedelmeskedünk, te veled teljesedik be a szívünk. Urunk, így imádkozunk most gyülekezetünkért, és azért, hogy a szeretet és az igazság egyensúlyban találtassék közöttünk és bennünk, hogy nemet tudjunk mondani arra, ami hamis, és mégis mindvégig szeretni tudjuk mindazt, aki elveszett, aki hamis, és aki bűnös. Így kérünk, hogy add, hogy kizendüljön innen a te evangéliumod szeretetben és igazságban rajtunk keresztül is. És így imádkozunk most a lakótelepért, ahová helyezted ezt a gyülekezetet. És így imádkozunk, Urunk, azokért, akiket közülünk hívsz arra, hogy igenis vállaljuk, hogy megkeressük a szomszédainkat egy kérdőívvel, és megmutatjuk, hogy vannak emberek, akik, ha kell, készek beszélni Krisztusról, és készek imádságban hordozni mások terheit. Imádkozunk, Urunk, a gyülekezetünkben azokért, akik akik esküvőre készülnek. Kérünk téged, hogy ezeket az utolsó napokat, heteket, amikor annyi szervezni való van, tedd áldottá, és add, hogy mindezek közepette te rád tudjanak figyelni, és benned tudjanak készülni. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik gyermekeket várnak, azokért az édesanyákért, akik áldott állapotban vannak, akár közeli már az ő szülésük ideje, akár távolabbi még. Kérünk téged, hogy légy velük, tartsd meg ezeket a gyermekeket, akiket anyaméhüktől fogva ismersz és elhívsz, és tedd őket áldottá a családjuk számára, a gyülekezet számára, az egész ország számára. Imádkozunk azokért a picin gyerekekért, akik az elmúlt hetekben születtek, és az ő családjaikért. És ugyanúgy imádkozunk, Urunk, a betegekért és idős testvéreinkért. Imádkozunk azokért, akik előre tekintenek most arra a napra, amikor te elhívod és hazaviszed őket. Köszönjük, hogy a mai úrvacsorában is előre tekintettünk arra a napra, amikor majd megállunk te előtted szemtől szembe, amikor beteljesedik a te országod, amikor új ég és új föld lesz. És add, hogy így tudjon mindenki készülni az elköltözésre, hogy benned van reménysége, hogy téged fog szemtől szembe látni, hogy te előtted és te benned szűnik meg minden fáradozástól, minden fájdalomtól, minden betegségtől, minden könyvtől és minden gyásztól. Köszönjük neked ezt az el nem múló reménységet, és kérünk, add meg nekünk, hogy el nem múló szeretettel szeressünk téged az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.